A heurisztika terei. A labirintus, mint térképző narratíva a Bolyai János féle geometria felfedezésében. Tanácsi János előadása.
Köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Tanácsi János vagyok. Az egyik kutatási területem a bolyai geometria, de itt nem a szűken vett matematikai felfedezés aspektusaival szeretnék foglalkozni, hanem azzal a tágabb narratívából, amiben többek között Bolyai János értelmezi a munkáját. Viszont mégis az előadás első részében szeretném, hogy egy kis ízelítőt kapnátok abból, hogy mi is a felfedezésének a lényege, hogy utána jobban értsük az erre vonatkozó megjegyzéseit. Ugye egyrészt tulajdonképp azt mondhatjuk, hogy Bolyai kutatásai tárgyszinten is a térre vonatkoztak. Jeremy Gray a terület egyik legjelentősebb nemzetközi kutatója szerint egyébként, szerintem nem is az igazi poén a önmagában a megoldása, a párhuzamosok problémája Bolyai kapcsán. Az igazi érdeme az, hogy ő ezt nem síkban, hanem térben vizsgálta, tehát ő sokkal fontosabbnak tartja a megelőző fejleményekhez képest. Hogy is lehet látni, hogy mik az eredményei Bolyai Jánosnak? Egyrészt ugye az, amit mi a középiskolában tanulunk, azt lényegében nem címkézzük föl, de a tételek, meg az egésznek a szemlélet az úgynevezett euklideszi geometria. Ehhez képest ugye Bolyai Jánosnak az egyik felfedezése, hogy ajánl egy alternatív térszerkezetet. Ugye ezt szokás bizonyos tulajdonságai miatt hiperbolikus geometriának tekinteni. Ebben a vonásában az elméletének ez a tulajdonsága egyezik, mutat sok rokon vonást Lobachevsky eredményeivel, ezért szokás az Bolyai-Lobachevsky féle geometriának is tekinteni. Van egy másik nagyon érdekes eredménye, vagy az eredménynek egy része az máshogy csoportosítható, amiben viszont különbözik is Lobachevskytől, nevezetesen, hogy Bolyai úgynevezett egy abszolút, vagy neutrális geometriát is elkülönít, ami tulajdonképp az unifikáló, egyesítő tulajdonságai a hiperbolikus és az euklideszi geometriának, azok mik a legfontosabb közös jegyek, és miket lehet megfogalmazni a két geometriával ezzel kapcsolatban. Tulajdonképp, amikor azt mondjuk, hogy Bolyai féle geometria, akkor ilyen értelemben, ha csak erre a felfedezésének, erre az unikális vonására gondolunk, akkor tekinthetjük így is, de ugye tágan véve a Bolyai geometria, az mondhatnánk, hogy két geometria. A folyamati intenzitása, ami szűkebben és tágabban itt előkerül a narratívákban, ugye egyrészt ez egy 2000 éves probléma, eddig a megoldatlanságával együtt. Van, aki ebben az időszakban is egy világméretű, tehát a világ számára fontos problémának látja, más források alapján inkább azt lehet mondani, hogy ez azokban a közegekben, amiben Bolyai János mozgott, azokban egy fontos problémának tekintették, de mondjuk a francia matematikai iskola 18. század végén teljesen ignorálta ezt a problémát. Mi, akik néhány évet dolgozunk egy-egy problémán, és már tudjuk azt is, hogy milyen komoly nyomás van, hogy mondjuk fél év alatt, egy év alatt nem produkálunk eredményt, akkor ugye segít megérteni azt, hogy milyen az egy 2000 éves problémán dolgozni. Az adatok szerint azt lehet mondani, hogy 1820-tól kezdődik az, amikor komolyan vehetően foglalkozik ezzel a problémával. Van édesapjához egy levél, ami ezt segít azonosítani. 1823-ban oda lehet datálni egy fordulatot, amikor ő már kijelenti, hogy komoly eredményei vannak, ez a semmiből egy új más világot teremtettem. Nehéz megmondani, hogy mi is állt neki ekkor rendelkezésre. Az utólagos rekonstrukció alapján lehet datálni, hogy kb. Ő hol tarthatott ekkor. 1831-32, amikor publikálja az eredményeit, ugye 1831-ben saját munkája külön lenyomatként, és 32-ben a édesapjának a tentámenyeként a függelékeként, tehát azt mondhatnánk, hogy egy 8-10-12 éves folyamatról van szó. Természetesen ő maga is jellemzés ábrázolja a saját kutatását matematikai, logikai, módszertani terminusokban, és sokkal érdekesebb, amit szeretnék megmutatni, ahogy nem matematikai, nem logikai, nem első körben módszertani terminusokban, ami érdekes, hogy egyrészt valami legkülönbözőbb területekről származó mitológiai, történeti foszlányokat fércel össze ahhoz, hogy el tudja mondani, amit szeretne ennek kapcsán. Mi minden megrázó a felfedezésében? Hát egyrészt, hogy abból, amit mi az euklideszi geometriából ismerünk, fogalmakat, jelenségeket, azok egy része vagy nem marad meg, tehát gyökeresen más lesz, vagy fölvesz egy nagyon fura, ilyen eldöntetlen pozíciót. Például a középiskola alapján úgy képzeljük, hogyha van egy háromszög, és minden oldalát megnöveljük, akkor megmarad az a tulajdonság, hogy ezeknek a szögei pont ugyanolyanok lesznek, mint az eredeti háromszög szögei. Na, ez a hiperbolikus geometriában nincs így. A megnövelt háromszög szögei biztos, hogy kisebbek lesznek, mint az eredeti háromszög. Tehát egy ilyen típusú állandóság nincs, amiből adódik, hogy csak egybevágósági viszonyok vannak, de hasonlósági viszonyok ilyen módon már nincsenek. Az abszolút geometriában ráadásul ehhez egy ilyen eldöntetlenség társul. Egy ilyen megnövelt háromszögről nem tudjuk azt sem megmondani, hogy ugyanannyi a szögei, vagy nem ugyanannyi a szögei. Na, ugye ezek azok az elég radikális, elég meghökkentő belátásoknak egy része, amit tulajdonképp annak, amikor valaki ezeket a felfedezéseket el akarja fogadni, akár úgy, hogy más prezentálja számára, akár úgy, hogy ő felfedezőként vagy alkotóként szembe találja magát, amikor ezt a lépést meglépte, akkor tulajdonképp azt mondhatnánk, hogy belül van a hiperbolikus és az abszolút geometrián. Mi az appendixének a lényege, amire egyébként ő maga is hivatkozni fog majd az egyik forrásban? Azt mondja, hogy induljunk ki abból, hogy egy egyenestől független B pontból elindítunk egy forgó egyenest. Tehát azt mondja, hogy ha ebből a B pontból elindítunk egy forgást, akkor lesz egy először helyzet, ahol először nem metszi a BN egyenes az AM egyenest. Azt mondja az appendix lényegében első három sorában, hogy tulajdonképp két helyzet van. Az, amit biztosan tudunk, hogy ez a két szög, alfa plusz beta, az először nem metszi szöge, az biztos, hogy kisebb vagy egyenlő, mint 180 fok. Az kizárt, hogy nagyobb legyen, de biztos, hogy kisebb. Ráadásul azt is mondja, hogy tulajdonképp két eset van, amit jelenleg ezen a szinten nem lehet eldönteni. A szögek összege lehet 180 fok, akkor megkaptuk a klasszikus euklideszi geometriát, vagy pedig ez a szög lehet kisebb, mint 180 fok. Tulajdonképp az utóbbi az azt jelenti, hogy el kellene fogadnunk, hogy vannak egymáshoz közeledő, de egymás nem metsző, azaz aszimptotikus egyenesek. Tehát tulajdonképp az első paragrafusban legalább, amit most ismertettem abban a részében, két dolgot le kell nyelni, hogy van egy eldöntetlenség, lehet egyik vagy másik, de ennél többet ezen a szinten nem lehet róla mondani. Azt mondja Boly, hogy fogadjuk el, hogy ez a két eset létezhet eldöntetlenül, és így építi a geometriáját egy darabig, hogy ez nincs eldöntve. A másik, hogy eleve lehet egy olyan specifikált eset, amikor közelednek ezek az egyenesek, és nem metszik egymást. Ha ezt lenyeltük, akkor tulajdonképp megettük az appendix első paragrafusát, de hát ez mondjuk körülbelül 50 évbe telt a világnak, úgyhogy ne legyünk ilyen szempontból elbizakodottak. Most ennek a felfedezésnek aztán, ennek az állításnak vannak fogalmi vonzata és fogalmi probléma is. Ugye az euklideszi geometrián belül azt értjük, hogy valami nem metsző egyenes, akkor elképzeljük, hogy nem metszik, akkor elkezdjük elképzelni, hogy ezek valahogy együtt haladnak. Ezekre akarjuk használni a párhuzamos szót, amiben valahogy a nem metszés nincs benne. Szeretnénk azt is gondolni, hogy ezek, amik együtt haladnak, nem metszik egymást, ezeknek a távolsága végig állandó marad. Tehát van tulajdonképp három fogalmunk, a nem metsző egyenesek, az egymástól egyenlő távolságú, ugye egyszerűsítve ekvidisztáns állandó távolságú egyenesek, és a párhuzamosok. Az euklideszi geometrián belül ez a három fogalom egybeesik, tetszőlegesen fölcserélhetők, nem választható szét a jelentésük, amikor az egyikre rámutatunk, akkor az összes másik két tulajdonság is érvényes lesz. Az igazi komplexitását a kérdésnek az adja, hogy a Bolyai féle geometriában, vagy a nem euklideszi geometriában rögtön egy komoly fogalmi dilemma elé nézünk. Először is a nem metsző egyenesek, most már ugye van először nem metsző egyenes, ami konvergens, aszimptotikus a másikhoz, hát meg vannak olyan nem metsző egyenesek, amelyekre ez a tulajdonság nem fog fönnállni. Most akkor melyikre akarjuk érteni a párhuzamos kifejezést? Ráadásul, hogyha párhuzamosan eddig valamilyen egyenlő közülséget értettünk, akkor az derül ki, hogy ezt viszont egyenesekre egyáltalán nem tudjuk vonatkoztatni. Bolyai viszont azt mondja, hogy vannak olyan vonalak, uniformis vonalak, amik hasonlítanak az egyeneshez abban a vonatkozásukban, hogy önmagukon eltolhatók. Hát, hogyha viszont inkább azt mondjuk, hogy ezek az egyenesszerű vonalak között fontos az a reláció, hogy a távolságuk egyenlő, akkor viszont lehetünk rugalmasak, hogy ezt használjuk párhuzamosnak, Erre használjuk a párhuzamosokat, viszont akkor ezek a klasszikus hagyományos értelemben nem lehetnek egyenesek. Tehát mit értsünk ezek közül párhuzamosan? Azaz tulajdonképp ez a komplexitás lehetőséget ad arra, hogy eldöntsük, hogy melyikhez szeretnénk ragaszkodni, és egyáltalán nem triviális ezeknek a szétesése. Milyen vívódások árán lehet egy ilyen radikális belátáshoz eljutni? Ugye általában, és itt a kritika tulajdonképp mondjuk úgy, hogy magamra is vonatkozhat, a matematika történet ugye előnyben részesíti a közvetlen ilyen matematikai, logikai, módszertani terminusokban értelmezhető reflexióját bolyainak. Az összes többit meg egy kicsit ilyen színesítő eszköznek tekinti, tehát azt, hogy mit akar ezek környezetében, ezekkel a narratív elemekkel, amit én szeretnék most kiemelni, üzenni, mondani Bolyai, ez valahogy az módszertani interpretációnak nem képezi részét, nincs megértési hozadékuk abból a szempontból, hogy mit is akart csinálni Bolyai János. Ez az első idézet, amit szeretnék mutatni. Ez abból a szempontból érdekes, hogy tulajdonképp a tudás egy részét Bolyai az atyai háznál készen kapta és kéznél kapta Bolyai Farkashoz. Ugye ez az 1820. április 4-i levél, amiért azt lehet mondani, hogy itt már biztos, hogy látszik, hogy nagyon intenzíven foglalkozik Bolyai János a problémával, mert az édesapja megpróbálja őt lebeszélni. Ráadásul ugye egy elég kifinomult matematikai módszertani levelezés zajlik, és megpróbálja elmagyarázni, hogy azokkal a meg nem szűnő, ugyanolyan mértékű behajlásokkal, egyébként ez az ábra a tentámenben szerepel, azt jelenti, hogy mindig ugyanazt úgy képez egy tört vonalat, hogy mindig ugyanolyan szögben próbálja megtörni, hogy ezekkel ne próbálja megmutatni azt, hogy majd ezt a vízszintes egyenest eléri, mert itt egy örökké magába visszaforgató cirkulusz van ebben a matériában, egy szünetlen becsaló labirintus, mint a kincsású elszegényül, aki ebbe elegyedik, és tudatlan marad. Ugye azt érdemes kiemelni, hogy tulajdonképp eléggé szikár együttfut a szikár matematikai leírás, és annak valami narratív elemekkel, prózai módban kiegészített leírása jellemzése, és ilyen környezetben ezt a labirintus hasonlatot először találtam meg a matematikai tárgyú írásokban. Magát ezt a labirintus hasonlatot is egyébként örökli és átveszi Bolyai János is. Itt ugye a következő tulajdonképp, amikor már a János főherceghez, a Bécsi Mérnök Akadémia főigazgatójához címzett levelében már Bolyai János használja ugyanezt a képet, abban az összefüggésben, hogy ő maga úgy tekinti, mint aki szintén egy labirintusban bolyong, és nem talál ugye a nyugalomhoz és a boldogság nem találásához köti azt, vagy annak a megtalálásához köti azt, hogy ebből a labirintusból ki tudjon menekülni. Mit is akart módszertanilag mondani? Szeretném megmutatni, hogy mi volt a lényege Bolyai Farkas észrevételének, és miért fontos ez a szünetlen becsalogató labirintus kép és annak a módszertani értelmezése. Tulajdonképp az párhuzamosok problémájának a megoldási kísérleteinek az egyik fontos csoportja, amelyik azt mondta, hogy vagy megpróbáljuk bebizonyítani más független tételekkel az úgynevezett maradék axioma rendszerrel ezt a tételt, vagy egy jó helyettesítő axiomát keresünk helyette. Az volt a tipikus séma történetileg, hogy a felfedező előállt egy ilyen javaslattal, és aztán az egyik esetben még ő maga rájött arra, hogy későbbi vizsgálat során, hogy itt valami olyan típusú probléma állt elő, hogy a bizonyítás során hallgatólagosan, és ez volt az igazán fájdalmas, hogy ez hallgatólagosan becsempésződött egy a bizonyítandó állítással egyenértékű állítás. A másik változata az volt, hogy nem is ő maga, hanem egy másik matematikus ugrasztotta ki, hogy tulajdonképp feltételezel valami olyasmit, ami maga is bizonyításra szorul, és körülbelül egyenértékű. Ez a történeti séma ismétlődik egyénileg és történetileg is. Ezt ugye úgy lehet elképzelni, hogy ugye van a maradék axiomák azok, amik ugye nem tartalmazzák a vitatott állítást, a levezetéshez felhasználnak kiegészítő tételeket, segédfeltevéseket, és örül a matematikus, hogy felfedezte a 11. axiomát, amikor váratlanul kiderült, hogy valahol a bizonyítás során a 11. axiomával ekvivalens állítást tételezett föl, és tulajdonképp ez a, mondjuk így lehet szemléltetni, hogy modern eszközökkel szeretnénk szemléltetni, akkor valami ilyesmi típusú előállít egy bizonyítást, előáll ez a probléma, megint benyújtanak egy bizonyítást, ugye megint jön ez a szünetlenül becsaló labirintus, valami ilyesmire utalt Bolyai Farkas. Azt hiszem, hogy kezdjük érezni, én törtem a fejem, még fölrakok hármat, hogy jobban látszódjon, de szerintem az őrülethez pontosan ez is elég. A narratívának van egy másik szála is, nevezetesen, amikor összeköti valami Csobó kibogozásával, ugye édesapjával vitatkozik, vagy pontosabban neki rója föl, hogy bemutatta az eredményeit, megmutatta az apjának, hogyha leteszi egy bizonyítását, egy helyettesítő axiomát, akkor ő rögtön fogja generálni az utat a 14. axiomához, és abba bízott, hogy ez meg fogja rázni a Bolyai Farkast. Erre mondja Bolyai János, hát anélkül, hogy ugye felismerte volna a Csomó kioldódását, azaz ezt a belátást magáévá tette, leértékelte Bolyai János meglátásait. Ugye egyrészt, itt ami nekem fontos, hogy bejön egy másik narratív elem, és ez önmagában elég elliptikus, szóval hogy ez Csomó dolgon sok mindent érthetünk, de ezért sejtjük, hogy mondjuk valami egy ilyen Gordiuszi Csomóra utalhat ez esetleg, de jó lenne megerősíteni ezt az állítást, és abból a szempontból is jól látod, hogy nagyon sokszor elliptikusan fogalmaznak, mondjuk akár, ugye az egyik tendencia, hogy nagyon aprólékos, a másik meg, hogy elliptikus, ezért egy másik szövegrészletnek van, nyújt segítséget, hogy ezt a kiegészítést megtegyük. Egyébként ez az idézet ugyanúgy a János főherceghez írott 1832-es levél, ahol Gauss levelezés, a Gaussnak a megjegyzéseit, amit Bolyai János munkájára tett, ezt foglalja össze János főhercegnek, és ennek kapcsán mondja, hogy akik meghiúsult kísérleteik közben át kellett, hogy érezzék a Gordiuszi Csomó kibogozásával járó akadályokat, tehát ez segít nekünk azt mondani, megerősíteni, hogy itt a másik narratív komponens a Gordiuszi Csomó. Szerintem egyébként ez az egyik legérdekesebb idézet, és azt mondhatnám, hogy ez az, ami igazán foglalkoztat, mert valami olyasmit mond Bolyai, aminek az értelmezése egyáltalán nem triviális, és szerintem ezt kellene valamilyen módon megfejteni. Ugyanis azt mondja a Hirhausen nevű egykori mérnökakadémi oktató kapcsán, hogy közel került az Euklides 11. axioma, tehát a párhuzamosok problémája kapcsán olyasmi belátáshoz, mint ami Bolyai Appendixének az első paragrafusa, de nem jutott el oda, és két dolgot fontos megjegyeznie neki. Egyrészt, hogy márpedig szerint az oda vezető út már az Appendix első paragrafusa, amelyről anélkül, hogy visszatérni volnánk kénytelenek, e koromsötét labirintus, minden zugába jutunk, és végre szerencsés kijárásot találunk. Szerintem az igazán érdekes és értelmezést kívánó rész a labirintus minden zugába eljuttatásnak a képe. A másik pedig, hogy miután egyik végét kioldotta a fonálnak, ez nála göröngyszerű Gordiuszi Csomóvá bonyolodott össze. Én azt mondom, és most ugye az látszik, hogy durván kétfajta olvasatot adhatunk ezeknek. Az egyik egy sokkal tágabb narratíva, amiben ilyesmi szereplők kerülhetnének elő, hogy krétai labirintus, meg Minotaurus, meg Ariadné fonala. Az a nehéz benne, hogy első körben én is ezen indultam el, erre most nincsenek erős bizonyítékaim, hogy ezt is magunkéval tehetjük, miközben a szöveg eléggé adná magát, ezért most egyenről csak egy ilyen szűkebb, óvatosabb olvasat mentén dolgozok. De az vitathatatlan, hogy valamilyen labirintus képben és a Gordiuszi Csomóval összefüggésben fogalmazza meg a mondandóját Bolyai. Mi az, amit én összefoglalásként szeretnék erről mondani? Egyrészt az látszik, hogy ez egy fontos visszatérő kép a bolyaiaknál, Bolyai Farkasnál is, egyébként még a drámáiban is gyakorta használja a labirintus képet, és örökli Bolyai János általában is, meg konkrétan a matematikai munkáinak az interpretálásakor. Azaz valami olyasmit akarnak a labirintus kép kapcsán elmondani, amihez a szűken vett ilyen matematikai módszertani apparátust elégtelennek tekintik. A másik sajátosság ennek a képnek, hogy egy alapvetően egy bizonyítás az ugye alapvetően egy időbelileg lezajló folyamatról van szó, magáról a bizonyításról. Az egymást követőek azok valami sorozatot alkothatnak, de tekinthetjük akár őket független sorozatoknak. Természetesen, ha leírnánk a szimbólumokat a papír, akkor a szimbólumok szintjén biztos van valami térbeli megformáltsága. Mégis érdekes, hogy tulajdonképp ezeket egy tényleges térbeli és egy nagyon sajátos térbeli szerkezetté transformálja, egészen pontosan a matematikai tevékenységeit ábrázolja úgy, mint ami egy labirintus jellegű térben történik. Tehát Talán érdemes azt látni, hogy ugye van a kutatás tárgya a tér, és maga is a narratív metaszinten egy térszerű képben próbálja meg értelmezni a tevékenységét. Azt is látjuk, hogy ez elég heterogén forrásokból, tehát ebben akár kvázi mitológiai elemek, vagy történeti elemek szerepet kaphatnak, és elég adhok módon, egyetlen cél érdekében, hogy olyan mondandóját meg tudja formálni, férceli össze ezeket, tehát mondjuk egy labirintus képet, ha ki lehetne mutatni, hogy ez tényleg közvetlen utalás mondjuk a krétai labirintusra, akkor még erősebb lenne, hogy egy mitológiai foszlány, meg egy valamilyen történeti ismeret hogyan kapcsolódik össze, hogyan használja a cél érdekében. Azt is látjuk, hogy nem csak lazán összeférceli őket, hanem valamilyen céllal, lényegileg módosít is a például a bolyai farkasféle labirintus képen. Ugye a legutolsó idézetben tulajdonképp már úgy használja a labirintus képet, mint amelyiknek nem az a sajátossága, hogy amit gondolnánk, hogy egyetlen adott helyre eljussunk, ott megoldjunk valami problémát és sikeresen visszatérjünk, hanem az a sajátos feladata, vagy az a sajátos eszköze a bolyainak a rendelkezésére, hogy a labirintus összes zugába el tud bennünket juttatni. Ez ugye a labirintus útvesztőszerű felfogásában, ez nem a labirintusnak a szerepe, egyébként megszokták különböztetni, hogy van a labirintus és van az útvesztő. Klasszikusan a krétai labirintust tekintik, az ugye ez egy útvesztőszerű labirintus, de nagyon sokszor azt mondják, hogy valójában a labirintus az inkább az egyjáratú zsákutca nélküli térszerkezet, és az angolul a maze lenne az az angol terminológiában, ami útvesztőként funkcionál. Itt nekünk talán csak az a különbség lényeges ebből a szempontból, hogy biztos, hogy egy ilyen útvesztőszerű zsákutcákkal, elágazásokkal kapcsolatos helynek nem az a célja, hogy bejárjuk az összes zugát, már pedig itt Bolyai ezt tartja fontosnak. Ebben az értelmezésben azt mondanám, hogy azért kell ismerni a labirintust a zsákutcáival együtt, mert ugye ez jelenti azt, amikor feltérképeztük, megértettük. Ráadásul, mivel a potenciális bizonyítások száma, amit lehetne adni a 11. axiomára végtelen, ezért, amikor azt mondja, hogy Bolyai farkas, hogy ezek tulajdonképp becsaló labirintusok, akkor tulajdonképp végtelen sok ilyen önmagába visszaforgató zsákutcáról kell beszélni. Ezért Bolyai értelmezésében, vagy az idézet alapján úgy tűnik, hogy a gordiuszi csomó megoldása az egy olyan eszköz, ami egy olyan labirintusnak juttat el minden zugába, aminek lényegében végtelen zuga van. Ez az értelmezés, amit javaslok. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket.
Elhangzott a heurisztika terei. A labirintus, mint térképző narratíva a Bolyai János féle geometria felfedezésében. Tanácsi János előadása. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának Tér, Tudomány, Társadalom című konferenciáján. A felvételt 2018-ban az első pesti egyetemi rádió készítette.